Sziasztok! Ezekben a hetekben Dávid királyról tanulhatunk itt az istentiszteleteken. A múlt héten Dávidot, mint hős hadvezért mutattuk be, akkor nagyon pozitív képet festettem Dávidról. Ma egy eléggé másik oldal fogunk látni Dávid életéből. Dávidot, mint apát szeretném bemutatni, a fiaival és lányaival való kapcsolatát. Ebbe szeretnék egy kis betekintést adni. Elég tág a témakör, a teljesség igényére nem törekszem, meg a Biblia sem ír le túl sok történetet ezekből a helyzetekből, de van egy-kettő, amit szeretnék mindenképpen elétek hozni. Ahogy említettem, ezen a területen Dávid nem volt olyan jó, voltak jellemhibái, voltak bűnei, hiányosságai, de hiszem azt, hogy ezekből is fogunk tudni tanulni, és fog tudni Isten számunkra aktuális üzeneteket adni. Ahogy készültem erre a tanításra, eszembe jutott egy történet, amit egy fiatal, illetve már nem, amikor ezt elmondtam, már nem volt fiatal, de egy lelkipásztor mondta el magáról, hogy amikor elkezdte a szolgálatot, még nem volt házas, még nem volt gyereke, és úgy döntött, hogy fog tanítani egyszer a gyereknevelésről. És végignyálaszt a Bibliát, nagyon sok minden igét összeszedett, és egy 10 oldalas jegyzettel állt ki a gyülekezet elé, és elmondta mindenkinek a tutit, hogy hogy kellene gyereket nevelni, és úgy gondolta, hogy mindent jól tud, és mindent jól ért. Aztán néhány évvel később, amikor már volt egy gyermeke, akkor újra úgy gondolta, hogy elő kellene venni ezt a témát, mert már kicsit tapasztaltabb, és nagyon igyekezett, de már csak 3 oldalnyi jegyzetet tudott írni, mert már úgy érezte, hogy azért ez sokkal összetettebb, mint ahogy először gondolta, és akkor újra volt egy tanítás erről. Aztán még pár évvel később, amikor már 2 gyermekes édesapa volt, akkor újra gondolta, hogy tanítani kellene erről a témáról, megint elkezdte a Bibliáját lapozgatni, és nagyon nehezen tudta egy oldalas jegyzetet összeírni, és a tanítása is már viszonylag rövidke volt, de mindenképpen fontosnak érezte beszélni a gyereknevelésről. És amikor a 3. gyereke is megszületett, akkor pedig kiállt a gyülekezet elé, és azt mondta, hogy a gyereknevelésről annyit szeretnék mondani a gyülekezetnek, hogy nagyon rászorulunk Isten kegyelmére. Mi még az első fázisban tartatunk, hogy még nem látjátok azt, hogy gyerekek szaladgálnak körülöttünk, de ezzel kapcsolatban szeretném megosztani veletek azt a nagy örömünket, hogy Isten megajándékozott bennünket a gyermekkel, aki most 8 hetes, Mogi focakjában. És márciusban bővülni fog a családunk, és nagyon várjuk azt, hogy milyen is lesz ez a gyermek, milyen lesz vele a kapcsolatunk, milyen szülők leszünk majd, mi nagyon készülünk erre is. Nagy szülők is nagyon gondolkoznak, hogy vajon melyikünkre fog jobban hasonlítani. Ez nálam kicsit nagyobb dilemma a nagyszülők között, mint legtöbbeteknél, hogy melyikünk vonásai lesznek túlsúlyban. De nagyon örülünk neki, és készülünk arra, hogy mindent meg tudjunk neki adni. De már most érzem azt, hogy azért nehéz szülőnek lenni bizonyára. Ezt mindannyian, akik gyakorló szülők vagytok, így gondoljátok, hogy nem egyszerű, amikor mindent meg szeretnél adni egy gyermeknek, de nincs rá mód, vagy nem egyszerű 2 gyerek között mindig egyenlőséget tenni, nem egyszerű ugyanúgy szeretni őket. És Dávidnak is voltak ezzel kapcsolatban ballépései. Az első, amit szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni, ami a Sámuel 2. könyvének 3. részében olvasható, ahol egy felsorolást ír a Biblia Dávid első 6 fiáról, akik 6 különböző feleségtől születtek. És innentől kezdenek a bonyodalmak, hogy hogyan is lehet egy családot összefogni, ha ennyire sokszínű. Hogy lehet a fiaim között békességet teremteni, hogy lehet őket azonos módon szeretni, amikor nem csak a gyerekek rivalizálnak egymással, hanem az anyukáik is, és ez egy nagyon furcsa szituáció. Örülök annak, hogy nekünk nem is lehet ilyen helyzetünk, mert nem csak, hogy nem is szeretnénk, én hiszem azt, hogy senki nem vágyik még egy házastársra, azon kívül, aki van, de nem is engedi ezt a törvény, hogy több feleségünk, több férjünk legyen itt Magyarországon, mert ez egy nagyon bonyolult szituáció lehet az, amikor az embernek van 6 felesége, meg még ki tudja, hogy hány volt, akiktől még akkor nem született fia, és az egész család, nem egy család, hanem egy kupac ember, akik között nagyon nehéz lehet valami családszerűt alkotni. És ezek között a gyerekek között néha nagyon furcsa és nagyon nehéz történetek is adódtak. Sámuel második könyvének 13. részében egy sajnálatos eseményről ír a Biblia, egy erőszakos cselekményről, amikor Dávid egyik fiának, a legnagyobb fiának, Amnónnak nagyon megtetszik az ő féltestvére, Támár, és nem tud uralkodni ezeken a vágyain és bűnös gondolatain, és erőszakot követel ezen a lányom. És ebben a történetben szeretném, ha megnéznénk azt, hogy Dávid hogyan reagál, illetve hogy nem reagál ezekben a helyzetekben. Azt olvassuk itt a Bibliában ennek a történetnek a végén, hogy amikor bátyja Abszolom meglátta, ezt kérdezte tőle, mi történt veled, húgom? Csak nem Amnón bátyát tett veled valamit. Aztán később ezt olvassuk, hogy ettől kezdve Támár a bátyjának, Abszolomnak a házában élt magányosan és visszavonulva. Amikor Dávid király megtudta ezeket, nagyon megharagudott. Abszolom nem szólt a testvérének, Amnónnak semmit, mert meggyűlölte amiatt, hogy a húgát megerőszakolta. Érdekes ez a történet, hogy Dávid nem lép semmit. Annyit ír róla a Biblia, hogy megharagudott, de nem volt semmi következménye az ő részéről. És itt úgy érzem, hogy a gyermekei között nem tudott egyenlő bánásmódot tanúsítani. Nem tudta megtenni azt, hogy mindenkire hasonló módon figyelt, mindenkit hasonló módon szeretett, mert ha ezt a lánynak az ügyét meg akarta volna oldani, akkor biztos, hogy nem hagyta volna szám kivetetnek, nem hagyta volna úgy, hogy ő vele bárki megtehessen bármit. Akkor is, hogyha az első szülött fia volt, aki kedves volt számára, akkor sem szabadott volna büntetés nélkül hagyni ezt a szörnyű tettet. És ott volt Támár bátyja, Abszolom, aki viszont bosszút forralt a szívében. Akkoriban egy ilyen csúfos dolgot általában vérbosszú követett a családon belül. És Abszolom miután azt látta, hogy az apja, a király nem tesz semmit, akkor úgy érezte, hogy nekik kell igazságot szolgáltatnia. Az ő tette sem volt helyes. Az, hogy később Abszolom megölte Amnont, azt, aki elkövette ezt a vétket. De mégis jól mutatja azt, hogy nem tudott Dávid ebben a helyzetben igazságot szolgáltatni. Akik több gyermekes szülők vagytok, biztosan érzitek azt, hogy néha nehéz, vagy sokszor nehéz lehet a gyermeket ugyanúgy szeretni, ugyanolyan módon éreztetni velük azt, hogy szeressük őket. Nem biztos, hogy ugyanúgy kell szeretni a gyerekeket, mert lehet, hogy más módon érzékelik a szeretetünket, mást kell nekik adni, de fontos, hogy a figyelemből, a gondoskodásból hasonlóan részesüljön minden gyermek. Itt úgy érzem, hogy Dávid ezen a területen nem volt a helyzet magaslatán. Nem tudta megadni minden gyermekinek ugyanazt a védelmet. Pedig amikor a gyermekedre rátámadnak, ha a gyermekedet bántják, akkor neked, mint szülőnek kötelességed az, hogy kiállj mellette, és megvéd, és rendet tegyél ebben a helyzetben. És nyilvánvalóan ezt a gyerekek is nagyon igénylik, hogy a szülőktől biztonságot kaphassanak, hogy a szülőktől védelmet kaphassanak, ha őket támadják, ha őket kiközösítik, ha őket megvádolják, igazságtalanul bánnak velük, akkor odaálljon melléjük a szülő. És lehet, hogy szülőként nehéz azonosan bánni a gyerekekkel, viszont a gyerekek nagyon megérzik azt, hogyha nem azonosan bánnak velük. Én inkább még a gyerekhez vagyok közelebb ebben a helyzetben, és tudom azt, hogyha ha a szülők nem egyenlően bánnak a gyerekekkel, akkor az konfliktus lehetom. A gyerekek között is az egy lelki sérülés, egy seb lehet hosszú távon a gyermekekben. Támár egy nagyon szép lány volt, azt írja a Biblia, hogy nagyon, nagyon szép volt a külseje, és királyi családban nőtt fel, nagyon sok lehetősége lett volna az életben. Ott volt előtte egy nagyon reményteljes jövőkép, amit egy csapásra összedöntöttek, amikor az ő életét meggyalázták. Ennek a lánynak más sorsra kell, más lett volna a sorsa. Nem szabadott volna, hogy ővel ez történjen. Viszont azt szeretném elmondani, hogy ha te életedben volt olyan, amikor úgy érzed, hogy nagyon, nagyon nagy sérülést okozott rajtad valaki, akkor, és lehet, hogy a szüleid nem voltak ott, vagy nem volt senki, aki megvédhetett volna téged. Azt szeretném mondani, hogy az Isten ott van veled ezekben a helyzetekben, és az Isten tud segíteni. Szeretne odajönni hozzád, szeretne felépíteni, szeretne meggyógyítani ezekből a sérülésekből és sebekből. Azt írja a Biblia Istenről, magáról, hogy közel van az Isten a megtört szívűekhez, és akik keresik őt, azok megtalálhatják. Ha egy sebesülés, ha egy törés van a szíveden, akkor az Isten közelebb akar jönni hozzád, és szeretne ő személyesen veled foglalkozni, és szeretne ebből kiemelni, meggyógyítani téged. Későbbi történetben olvashatjuk, amikor Dávid eldönti, hogy szeretne templomot építeni, és szeretné azt, hogyha amikor a királynak van egy szép háza, ami nagyon fényűző cédrusfából és márványból és aranyból készül, akkor az Istennek is lehetne egy nagy háza. És azt írja, hogy azt mondja itt a Nátán prófétán keresztül Isten Dávidnak, hogy nem te leszel az, aki majd házat építesz, hanem a te egyik utódod, a te egyik fiad lesz az, aki házat fog építeni nekem. És ezt úgy olvashatjuk az 1 Krónikák 17-13-ban. Hogy ennek a fiúnak, aki majd templomot fog építeni Istennek, apja leszek, ő pedig fiam lesz, mondja ezt az Isten. Hűséges szeretetemet nem fogom visszavenni tőle, mint ahogyan visszavettem attól, aki előtted volt, Saultól. Azt mondja itt, azt az ígéretet adja Isten Dávidnak, hogy lesz majd egy olyan utóda, akinek Isten azt mondja, hogy én leszek az apád, és te pedig az én fiam leszel. És Dávid családjában, ahol voltak nagy krízisek, voltak nagy törések a gyerekek életében, ott azt az ígéretet adja Isten, hogy lesz majd olyan utódod, akinek a fia, akit a saját fiamnak fog tartani, és aki az ő apjának fog engem tartani. Tehát egy ilyen személyes kapcsolatot szeretne Isten velünk, egy ilyen apa-gyermek kapcsolatot. Akkor is, hogyha lehet, hogy neked a kapcsolatod a szüleiddel nem volt igazán jó, nem volt olyan, amit elvártál, vagy szerettél volna. Van egy barátom, akivel együtt jártunk gyerekként hittanra, és neki 15 éves korában egy autóbalesetben meghalt a bátyja és az édesapja. És azon a napon ő azt mondta, hogy nincs Isten, amikor ezt meghallotta. És azt mondta, hogy ő nem tud és nem is akar egy olyan Istenben hinni tovább, aki egy tolvonással elveszi tőle az apját és a bátyját. És az a barátom 3 évvel később megtért, és tudta a szívét odaadni Istennek ezek után, és azt mondta évekkel később, hogy tudom Istent az apukának szólítani. És azt mondta, hogy Isten olyan mélyen megérintette őt, olyan közel jött hozzá, hogy azt tudja mondani, hogy igazi apai funkciót tud betölteni az ő életében az Isten. Egy olyan fiúnak, akinek egy napon meghalt az édesapja egy balesetben. És az Isten oda tudott állni az ő életében arra a helyre, ami egy törés miatt egy nagy hiány volt. És az Isten azoknak az embernek az életében, akik elveszítettek egy szerettüket, szeretne bejönni, és szeretné azt betölteni, azt az űrt, amit úgy érezzük, hogy nagyon nehéz. De mégis a mindenható Isten tud számunkra ilyen személyesen segítő és pártfogó lenni. Tovább menve ebben a történetben, amiben belekezdtem, Absalom Tamárnak a bátyja egy napon, egy cselszövés után megöli Amnont, aki az ő húgával erőszakoskodott. És ebben a helyzetben Dávid nagyon megsiratja azt a fiút, aki korábban rosszul tisztességtelenül és nagyon csúnyán elbánt a húgával. És érdekes az, hogy Dávid ebben a helyzetben nagyon gyászol. És egy olyan ember gyászol, aki az ő első szülöttje volt. Lehet, hogy azt gondolta, hogy ő lesz majd az új király, de mégis egy bűnös emberért sokkal több könyt hullatott, mint azért a lányért, aki ugyan életben maradt, de mégis el lett vágva az életének a lehetőségei, meg lett bestelenítve. Ebben a szituációban Absalomnak menekülnie kellett, aki szeretett volna igazságot szolgáltatni, aki fel volt háborodva amiatt, hogy az ő húgával mi történt, és szerette volna azt, hogyha valaki más, az édesapja ezt megteszi, de mégsem tette meg, és ezért neki kellett kézbe venni a dolgot. Nyilvánvalóan új szövetségi szemmel nem szabad ezt pártolni, ezt a cselekedetet, és valószínűleg akkori életünkben sem mondtuk volna azt, hogy igen, Absalom, jól tetted ezt, amit tettél. Mert mi, amikor emberi módon próbálunk megoldani egy helyzetet, próbálunk bosszút állni a saját módszereinkkel, akkor az sokszor nagy katasztrófákba tud torkolni. És ezért mondja azt Isten, hogy enyém a bosszúállás, és én vagyok az, akire rá kell bíznod ezeket a haragodat, a bosszúdat. Ha valami igazságtalanságért, és úgy érzed, hogy neked ezt meg kell torolni, akkor ezt le kell tenned, mert azt mondja Isten, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Az, hogyha haragszol valakire, aki veled igazságtalanságot vagy tett, vagy megkárosított téged, az egy teljesen normális, teljesen természetes emberi érzés, hogy harag van a szívünkben. És a Biblia is azt írja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, illetve azt is írja, hogy ne menjen le a nap a ti haragotokkal. A haragot azt nem tiltja Isten, mert amikor bennünket ír egy helyzet, akkor ez egy természetes érzelem, ami feljön a mi szívünkben. De a mi felelősségünk az, hogy mit kezdünk a mi haragunkkal, hogy hagyjuk-e azt, hogy ez a harag felnövekedjen a szívünkben, és esetleg egy bosszúállásként bűnös cselekedetekbe torkoljon, vagy azt mondjuk Istennek, hogy nagyon nehéz ezt letennem eléd, te látod, hogy ez nagyon küzdelmes, de szeretnék megbocsátani csak azért, mert te is megbocsátottál nekem, nem azért, mert ez az ember megérdemelni, nem azért kell megbocsátanunk valakinek, mert megérdemelni, vagy azért, mert bocsánatot kért, hanem azért, mert az Isten megbocsátott nekünk, és ez sokszor nagyon nehéz döntés. De hogyha eldöntjük azt, hogy megbocsátunk, ha eldöntjük azt, hogy az Istennek átadjuk ezt a területet az életünkben, akkor fog jönni majd az érzelmeinkben is egy megkönnyebbülés. Nem biztos, hogy az nap, lehet, hogy egy nagyobb teher hónapokig még rajta lesz a szívünkön, de hogyha az elménkben hoztunk egy döntést, hogy megbocsátunk, akkor ennek fognak következni majd a gyógyulása, a lelki helyreállás. Absalom, miután megölte a bátyját Amnont, utána elmenekült Dávidtól, egy másik királynak az udvarában keresett menedéket egy másik országban, és 3 éven keresztül önkéntes számüzetésben volt. Félt attól, hogyha ő vérbosszút követett el valakin, akkor majd őt is ugyanígy megölik. És elmenekült Dávidtól. És Dávidról azt írja az ige, hogy nagyon sokáig haragudott Absalomra, utána pedig azok az érzések uralkodtak el benne, hogy szeretne újra találkozni a fiával, hogy szeretne utána menni. De ezt nem tette meg. Nem ment utána, nem mondta azt neki, hogy megbocsátom a bűneidet. Nem mondta azt, hogy kezdjünk tiszta lappal. Én is hibáztam, te is hibáztál. Kezdjünk újat. Az egyik hűséges szolgája Joáb volt az, aki rávette Dávidot arra, hogy vissza kell engedned Absalont Jeruzsálembe, a te közeledbe. De utána, miután visszajött, utána is még évekig nem mehetett Dávid közelébe ez a fia. Érdekes lehet az, hogy ha van az embernek egy olyan gyereke, akiben nagyot csalódik, akkor azért egy idő után meg kell neki bocsátani, és Dávid nagyon nem tudott túllépni ezeken a dolgokon. És később ez abba torkolt, hogy ennyire elzárkózott Dávid Absalomtól, hogy idő után Absalom fellázott ellene, és megpróbálta elvenni a királyságot fegyverrel Dávidtól. Ezekben a helyzetekben azt látjuk, hogy Dávid több szituációban is nem volt a helyzet magaslatán. Hiányosságai voltak az ő szülői szerepében, nem kezelt le jó a szituációkat, nem tudott megbocsátani, nem tudott rendet tenni a gyerekei között. De mégis azt írja a Biblia Dávidról, hogy az Isten szíve szerinti férfi volt. Mégis azt írja a Dávidról, illetve végén a Biblia, hogy Isten nagyon szerette őt, és Istennel nagyon szoros kapcsolatban volt, és Isten újra és újra meg tudott bocsátani neki, amikor bocsánatot kért az ő bűneiért. És Dávid életében azt látjuk, hogy voltak komoly hibái, voltak komoly botlásai élete során. És mégis azt írja róla a Biblia, hogy Istennek egy nagy szolgája volt. A mi életünkben is vannak nagy hibák, vannak nagy ballépések, amikor azt mondjuk, hogy hát ezt nagyon elszúrtam, ezeket a dolgokat nagyon nem így kellett volna tenni. És lehet, hogy a mi emberi természetünk az, ami a bűnös természetünk az, ami miatt elkövetünk hibákat, bűnöket. Lehet, hogy egyszerűen nagy nyomás van az életünkön, vagy olyan körülmények adódnak, amik miatt nem tudunk jól dönteni egy szorongatott szituációban. És érezhetjük azt, hogy hibákat hibára halmozunk. De látjuk itt Dávidot az életének ebben a területében sokat hibázni. Sok rossz irányba, sok dolog kicsúszott a kezéből, amikért lehet őt felelőssé tenni. És mégis Isten egy olyan komoly kijelentést mond róla, hogy az Isten szíve szerinti férfi. Azért, mert Dávid időről időre odament az Istenhez, és leborult előtte, és megpróbálta rendezni vele a kapcsolatát, és mindig megkereste azt, hogy az Isten tudja rendezni a kapcsolatát, tudjon tőle bocsánatot kérni, tudjon újra indulni vele a kapcsolat. És mi is sokszor elkövetünk hibákat az életünkben. Viszont utána oda kell mennünk mindig Istenhez, és rendeznünk kell vele a kapcsolatot. Nem kell hibátlanul, nem kell büntelenül élnünk, nem is tudnánk. Persze fontos az, hogy törekedjünk arra, hogy amennyire rajtunk áll, annyira próbálkozzunk Isten törvényei szerint élni, próbálkozzunk igazságosan bánni másokkal, jót tenni. De nem fog mindig menni, nem fogunk tudni minden nap tökéletesen élni ebben a bűnös világban. Viszont ha Istennel szoros a kapcsolatunk, ha Istennel hétről hétre tudjuk rendezni azokat a dolgokat, amiket elkövettünk, akkor Isten egy igazán személyes kapcsolatot fog tudni kiépíteni velünk. Persze vannak következményei a mi bűneinknek, vannak olyan dolgok, amik miatt negatív, rossz gyümölcsöket fogunk aratni az életünkben. A vetés és aratás törvényszerűsége úgy szól, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni, és hogyha az ember búzát vet el, akkor búzát fog aratni. És hogyha az ember búzát vet a földjébe, akkor, akkor nem fog tudni abból szőlőt aratni, vagy, vagy barackot. Ha olyan dolgokat vetünk az életünkben, amiket később megbánunk, akkor ennek negatív gyümölcsei lehetnek az életünkben. Dávid életében is voltak hibák a családi kapcsolataiban, és komoly negatív gyümölcsök lettek ebből. Volt olyan gyermek, akit erőszakoltak meg, volt olyan, aki fellázott ellene, volt akit megerőszakoltak, és sok áldatlan állapot volt az ő családi helyzeteiben. És lehet, hogy ennek az volt az alapja, hogy ő maga sok hibát elkövetett az életében. És lehet, hogy mi is érezzük úgy néha, hogy vannak az életünknek olyan területei, ahol nincs olyan igazán áldás, ahol nem igazán értjük azt, hogy miért, de sorozatosan jönnek a problémák, a nehézségek. És lehet, hogy ezek még olyan dolgoknak a következménye, amiket mi elkövettünk. De nem mondom azt, hogy mindig a mi hibánk az, amikor történnek velünk rossz dolgok, mert lehet, hogy olyan próbák vannak az életünkön, amikben Isten szeretne bennünket csiszolni, szeretne minket megtanítani valamire. És ezekben a szituációkban fontos az, hogy kapaszkodjunk az Istenben. De lehet, hogy a mi bűneink gyümölcseit is aratjuk még le. De ezekben a helyzetekben, amikor úgy érezzük, hogy hibákat követtünk el, akkor Krisztus, ha belép az életünknek arra a területére, akkor nagy változásokat tud hozni. Mert Krisztus nem csak azért halt meg a kereszten is, nem csak azért támad föl, hogy a bűneinket elvegye, hanem azért is, hogy az életünkben lévő rossz folyamatokat leállítsa, és helyette jó folyamatokat indítson el a mi életünkben. És szeretné Isten azt, hogyha meglátjuk az életünknek egy-egy területét, ahol úgy érezzük, hogy nincs rend, hogy mindig összeveszek ugyanazzal az emberrel, hogyha úgy érzem, hogy mindig kicsúszik a kezemből a pénz, ha úgy érzem, hogy hétről hétre ugyanabba a bűnbe esek bele, hogy mindig indulatos vagyok valakivel, akkor lehet, hogy Isten még nincs igazán ott azon a területen az életünkben. És szeretném, hogyha ezeket a területeket át tudnánk adni Istennek, hogyha le tudnánk tenni Isten előtt azt, hogy én próbálkoztam egy ideig, nem arattam túl nagy sikereket, de szeretném, hogyha a te erőddel tudnánk ezeket a harcokat közösen megvívni. Azt mondja Isten, hogy az ő ereje a mi erőtlenségünkben tud megnyilvánulni, és szeretne Isten segíteni bennünket minden olyan helyzetben, ahol mi úgy érezzük, hogy nem igazán jól haladnak a dolgok. Dávidnak voltak hibái, de voltak nagy erényei is abban, hogy közeledett az Istenhez, abban, ahogy az Istennel való kapcsolat az mindig fontos volt, és mindig motiválta az, hogy az Istennek templomot építsen akár, vagy az Istennek áldozatot vigyen, és az Isten áldozata az tökéletes legyen. És annak ellenére, hogy vannak hibáink, annak ellenére, hogy vannak olyan dolgok az életünkben, amik nehezen vagy nyögvenyelősen mennek, szeretné Isten azt, hogyha az életünket minél jobban rá tudnánk bízni, és minél inkább találkozhatnánk vele az élő Istennel. Dávid életéből sok mindent tanulhatunk, és sok mindent példaként hozhatunk föl. Én szeretném azt a szívetekre helyezni most, hogy nem baj az, hogyha az ember nem tökéletes, nem baj az, hogyha az embernek vannak hibái, nem baj az, hogyha az életednek vannak olyan oldalai, amikben nem vagy olyan sikeres, mint a másik oldalakon. Az a lényeg, hogy tudjunk Istennel élni az életünk minden területén, hogy tudjuk az Istent bevonni ezekbe a helyzetekbe. Ha úgy érzed magadat, mint Támár, akit kisemlíztek, vagy ha úgy érzed magadat, mint Abszolón, akinek nagy teher van a szívén, és úgy érzi, hogy neki kell bosszút állnia, vagy ha úgy érzed magadat, mint Dávid, aki tehetetlen a helyzetében, és nem tudja, hogy mihez kapjon, nem tudja, hogy békítse ki a gyerekeit, hogy tegyen rendet a családjában, minden helyzetben Isten a megoldás, Isten a segítség az, aki be tud lépni az életedbe, és tud újat, tud tisztát, tud tökéletes dolgokat behozni az életünkbe. És szeretném, hogyha most imádkoznánk, és kérnénk Isten segítségét azokban a helyzetekben, amikben elakadtunk, azokban a helyzetekben, ahol nem érezzük azt, hogy hogyan kellene tovább mennünk. És én hiszem azt, hogy Isten tud adni megoldásokat, tud adni segítséget, ami gyengeségeinkben tudja kipótolni a mi hiányosságainkat, és nem arra azt várja el tőlünk Isten, hogy tökéletesen éljünk, hogy minden nap bűntelenek legyünk, hanem azt várja Isten, hogy ezeket a harcainkat vele együtt az ő közelében, az ő segítségével tudjuk végigvinni. Imádkozzunk. Istenem, hálát ad neked azért, hogy te egy szerető és élő Isten vagy, és köszönöm neked azt, hogy a mi hibáink ellenére is szeretsz bennünket, és szeretnél apja lenni az árváknak, szeretnél támasza lenni a kisemizetteknek, szeretnél olyan társa lenni a haragot és bosszút forralóknak, aki lecsendesíti a szívünket. És köszönöm Istenem, hogy a te gondoskodó szereteted minden értelmet felülhalad, és bármilyen helyzetünk is van, azt szeretnéd te magad a kezedbe venni. És kérem a te áldásodat mindannyiunk életére, kérlek arra, hogy hadd tudjunk veled találkozni, a te közelségedbe jönni, és kérlek Istenem, hogy azokat a területeket az életünkben, ahol még nem vagy bent, azt hadd tudjuk neked átadni. Hadd tudjunk az életünkben minden porcikánkkal téged keresni. És olyan nehéz sokszor az, hogy sok minden elvonni a figyelmet rólad. Sok idő elúszik a kezünkből, sokszor nehezen tudunk rád hangolódni, de mégis kérlek arra Istenem, hogy segíts, hogy maradjon időnk rád, hogy tudjunk időt szakítani a veled való kapcsolatra, hogy tudjunk megismerni téged még jobban, hogy amikor kinyitjuk a te ígédet, akkor hadd tudjunk megismerni téged, hadd tudjuk megérteni a te írásaidat. És köszönöm neked Istenem, hogy Dávidot annak ellenére is nagyon sok mindenben használtad élete során, hogy voltak komoly hibái, voltak komoly hiányosságai. És kérlek Istenünk, hogy bennünket is használja, akkor is, hogyha alkalmatlanak érezzük magunkat, akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy egy-egy terület nem úgy megy, vagy egy-egy dolog, amiben máskor jók szoktunk lenni, ma mégsem ment jól, mégis gyengének kudarcot átélve érezzük magunkat. Kérlek Istenem, hogy minden helyzetben legyél közöttünk, és töltsd be azokat a szükségeinket, amik a szívünkben vannak. Amen.